Köszöntök mindenkit, Szakály Tibor vagyok, az NIF Intézet Multimédia Szolgáltatások Osztályáról. Az előadásom címe Zsebrevágott Tudomány. Az előadás végére valószínűleg ki fog teljesen kristályosodni, hogy miért ezt a címet választottam. Kezdjük először a tudomány részével. A tudomány a videótórium kapcsán jön szóba. A videótóriumról már elég sok előadás volt itt a idei networkshopon is, ezért csak pár szót mondanék róla. Ez egy 2010-ben indult tudományos videó megosztó portál, amely azóta elérte azt a szintet, hogy több mint 750 látogatója van naponta. Az oldalon körülbelül több mint 8700 felvétel található, ami több mint 4700 órát ölel fel. Úgyhogy elég sok idő lenne azt így egyben megnézni, de a látogatók próbálkoznak vele. A felvételeket kötelező a úgynevezett kategóriákba sorolni az oldalon. Ezek a kategóriák azért jók, mert a kereshetőséget nagyban segítik a felhasználók számára, és tehát például be lehet sorolni egy felvételt, hogy ez irodalmi témájú. Tehát, hogyha valaki az irodalom témára rákeres, akkor az adott felvételt meg fogja könnyen találni. Emellett még nagyon gazdag a metaada struktúra, ami hozzárendelhető egy előadáshoz. A videótórum célja elsőlegesen az oktatás és a tudomány iránti érdeklődés felkeltése. Próbálunk egy olyan nagy közös repozitóriumot létrehozni, ahol szinte minden magyar és külföldi, magyar érdekeltségű felvétel megtalálható egy közös nagy adatbázisban. A felvételek megtekintése az nyitott. Tehát, hogy lehet szűrni, hogy kinézheti meg, de a felvételek nagy része bárki számára elérhető. Viszont a feltöltés az korlátozott, annak érdekében, hogy megőrizzük a videótóriumnak a szakmaiságát, ezt a, hogy ne kerüljenek fel olyan előadások vagy felvételek, nem kapcsolódnak semmilyen szinten a tudományokhoz, csak nem kapok levegőt az orromon, mert meg vagyok fázva egy kicsit. Igen. Ezt elmondtam. A régi videótórium célja, ami 2010-ben indult, azt elmondtam, és hogy a régi rendszer problémái, azok a szlájdon láthatóak. A 2010 után már elég sok mindent fejlődött a technológia, úgyhogy ráférne a videótóriumra is egy kis fejlesztés, úgymond. A mostani rendszer, ami még a régi, de már dolgozunk az újon, csak flash alapú videó lejátszást támogat, ami mobil környezetben hát eléggé rossz, hogy úgy mondjam, tehát lehetetlen gyakorlatilag mobilon megnézni a videókat. A kódbázis egy része zárt, próbáljuk most olyanra csinálni a videótóriumot, hogy teljesen open source legyen az egész rendszer. Így bárki, aki szeretne, fel tud fúzni otthonra egy videótóriumot. Amúgy vannak rá jelentkezők. Az alkalmazás nem rétegezett. Tehát az egész infrastruktúra gyakorlatilag úgy néz ki, hogy van egy PHP-s felület, ami megmondja, hogy milyen query-t kell futtatni, csatlakozik az adatbázishoz, és majd elindítja a query-t, a visszakapott választ pedig beparszolva kirakja a felületre. Hát igen, ez se támogatja nagyon a mobil alkalmazások létrehozását, ugyanis például Androidon nem, vagy csak nagyon körülményesen lehet mondjuk egy IDBC kapcsolatot létrehozni, és egy adatbázis query-t lefuttattatni, majd a visszakapott objektum listát valahogy beparszolni, tehát hogy nem, ez nem járható út, úgyhogy kellett valami, ami mindjárt meg fogok mutatni, hogy mi lett, csak még egy nagyon rossz dolog a mostani videótóriumban, hogy nincs adaptív streaming. Ez azt jelenti, hogy ha mostanában felment valaki a YouTube-ra, biztos látta, hogy van egy a minőségválasztásnál egy autó nevezetű kis kiválasztós elem, ami azt jelenti, hogy a YouTube próbálja úgy választani a videó minőségét, amit lejátszik a kliens számára, hogy ez a lehető legnagyobb felbontású legyen, úgy, hogy az ne akadjon. Tehát gyakorlatilag fontos lejátszást biztosít a lehető legjobb minőségben. Az új rendszer architektúrája, amit még nem publikáltunk, de lassan elkövetkezik, ebből a legfontosabb rész talán a mostani előadás szempontjából az a core komponenske, ami ben található egy videótórium motor nevezetű kis komponens, tehát gyakorlatilag ez az egy ez az, ami ki fogja szolgálni a webes és a mobil klienseket, ha nem is közvetlenül, de ez egy stateless REST API, ami gyakorlatilag az üzleti logikát hivatott megvalósítani. Emellett ez az új rendszer, ez komponensekre osztott, tehát nem lesz, tehát lesz lehetőség több léteget létrehozni. Virtualizált, nagyon sok minden virtualizált lesz benne, a videokonverziót végző moduloknak a gépei például. Elosztott lesz földrajzilag, és gyakorlatilag horizontálisan a végtelenségig skálázható. És a mobil támogatás miért fontos? Erről csak pár szót. Tehát 2014-ben, ha minden igaz, 3,1 milliárd mobiltelefont adtak el. Ez a föld lakosságának a 7,2 milliárdos számához képest nem egy olyan rossz arány. És gyakorlatilag mindenki számára elérhető már, ugye? Azért is ilyen nagy ez a szám, mert nagyon sok olcsó készülék van. Az elmúlt 5-10 évben nagyon kiforrott a technológia már, nagyon-nagyon megkönnyíti az életet, kényelmes, és szinte mindenre már van alkalmazás, akkor miért ne legyen a videótóriumra is. És gyakorlatilag ez egy új csatorna a felé, hogy a fiatalokkal, meg így bárkivel így próbáljuk a tudományt megszerettetni, megismertetni. Azért az Androidban vannak érdekességek, főleg amit a gyártók művelnek. Tehát hogy tipikusan az, hogy miért kijön a gyárból a telefon, már ők hozzányúlnak az operációs rendszerhez. Gyakorlatilag ez azt eredményezi, hogy össze-vissza működik egy csomó esetben. Nekem volt olyan, hogy egy gyári beépített metódus, ami egy gombnak a hátterét akarta kicserélni, de ki is cserélte sokszor, jött egy szoftver frissítés egy XP-re a telefonra, azután nem működött. Hát azért nehéz kikerülni egy olyan metódust, ami az első verziók óta benne van. Hát igen. Ami az összes többi telefonon természetesen működött. Minden Samsungon, meg mindenfélén. Az Androidban még ugye sok telefon van, nagyon sok olcsó telefon van, és nagyon sok olyan telefon van, ami többféle képernyő felbontású, két képernyő méretű, és ezeknek a variációja közel végtelen, és egy fejlesztés közben elég nehéz arra, vagy elég körülményes azt megcsinálni, hogy minden telefonon, minden verzióban jól nézzen ki az alkalmazás, és jól működjön. Erre elég sok erőforrás el szokott menni. És ami most az előadás szempontjából nagyon fontos, az, hogy limitált a memória az alkalmazások számára, és hogy drága, és sokszor nagyon korlátozott a mobil internet. És akkor próbálkozunk egy kicsit a memória kezelésről beszélni. A cél az, hogy elkerüljük az out of memory errort. Ez akkor következik be, hogyha az alkalmazásunk több memóriát szeretne használni, mint amennyi rendelkezésre állna neki. Vannak erre trükkök, amiket lassan megmutatok, hogy hogy lehet ezt mégis valahogy megpróbálni elkerülni. A Java-ból már jól ismert garbage collection megtalálta az Androidban is, viszont figyelni kell arra, hogyha valami globális objektumokat hozunk létre, azt az a garbage collection soha nem fogja felszabadítani, ugye, mert van rá mindig hivatkozás. Ha egy alkalmazást elküldünk a háttérben, az annak a processze nem fog megállni, csak tehát annak érdekében, hogyha visszatérünk az alkalmazásba, gyorsan be tudjon töltődni. Viszont így is ugye fogyasztja vagy a telefonnak az erőforrásait. Van egy úgynevezett on-dream memory esemény, amiben fel tudunk arra iratkozni, hogy hogy áll az adott készülék memória ügyileg. Tehát abban kaphatunk értesítést arról, hogyha alkalmazásunk a háttérben fut, és a következő írtás során ugye valószínűleg ki fogja az alkalmazást lőni az operációs rendszer, ugyanis kevés a memória. Tehát, hogy az operációs rendszer életben tudja magát tartani, ki fogja lőni az alkalmazásokat, és hogyha kapunk egy ilyen értesítést, akkor ott meg tudunk próbálkozni olyan szempontból, hogy ami nem kritikus erőforrás, azt ekkor meg elengedni, annak érdekében, hogy az alkalmazásunk esetleg túlélje ezt a folyamatot. Ez az Activity Manager Get Memory Class függvény pedig megadja, hogy mennyi memóriát használhat az adott alkalmazás az adott eszközön. Ez általában 16 megabyte memória, ez a minimum, viszont az új eszközök már 24 és 48 megabyte memóriát is kapnak, mert az új alkalmazások az új eszközökön. Igen. És akkor a trükkök, amiket így már mondtam, hogy hogy tudjuk esetleg mégis kicsit optimalizálni a kódunkat, hogy ne forduljon elő ilyen. A jávás hashmap helyett van egy úgynevezett sparse array. Hát a jávás hashmapnek az a nagy hátránya, hogy kulcsokként csak objektumokat tudunk létrehozni, nem tudunk primitív típust, mint kulcsot megadni. Tehát egy kisbetűs intet nem használhatunk, csak nagybetűs integert. Gyakorlatilag ehhez egy sima primitív intet boxolnunk kell. Tehát létre kell hoznunk egy objektumot belőle, ami integer lesz, és ezzel tudjuk megadni a kulcsát az objektumnak. Tehát gyakorlatilag ez plusz memória, plusz egy objektumot létre kell hozni. A hivatalos dokumentáció szerint egy enum kétszer annyi memóriát foglal, mint egy statikus konstans. Úgyhogy azt mondják, hogy ne használjunk enumot. Hát jó, hát én azért használok. Elméletileg egy osztály kódja 500 byte, hát attól függ, milyen hosszú, ugye? Viszont minden példánynak 12-16 byte overhead-je van. Gyakorlatilag ez a tömnek a méretéből, tehát hogy le tudjuk kérdezni, és ilyenekből akad. Van egy úgynevezett ProGuard tool androidos környezetben. Ez gyakorlatilag a kódot, ezt általában publikálás előtt szokták rajta lefuttatni. Ez a kódot tömöríti, kitörli belőle nem használt részeket, illetve obfuszkálja, ami azt jelenti, hogy minden szépen elnevezett hostájunkat, metódusunkat, ami létezik, azt átcserél nagy a kis a mindenféle hülye karakterekre, és így teljesen olvashatatlan lesz a kód, viszont sokkal kevesebb memóriát fog foglalni, mert kevesebb kód nyíl az osztály. Tehát ezzel még egy kicsit lehet nyerni. Majd mindenki szeret ugye sok-sok absztrakt osztályt, meg interfészt, meg mindenfélét létrehozni, viszont arra azért figyelni kell, hogy az absztrakciós plusz memóriát igényel, ugye több osztályt kell futtatni, lefordítani, és hát azoknak is a kódja az betelepszik a memória egy sarkába, és onnan soha nem fogjuk kiirtani. És akkor nálunk, hogy jelentkezik az memória kezelés? Próbálom megnézni, mennyi időm van még. Még van? Igen. Van ez egy lista. Így indul az alkalmazás egyébként, ez egy ajánló lista. Látható, hogy van benne egy kép, az a adott felvételhez egy ilyen előnézeti fotó. És gyakorlatilag ezt a listát a végtelenség lehet scrollozni, legalábbis addig, amennyi elem található benne az adatbázison. Ez a lista például kb. 300 elem hosszú, és ahogy, tehát nem töltjük be egyszerre az összeset, hanem csak egy bizonyos mennyiségűt, és ha felhasznál a végére a pörget, akkor betöltődik egy újabb adag. Egy ilyen kis kép, megnéztem, 108 kilobájt memóriát foglal, és amit említettem, hogy Activity Manager Get Memory Class által visszaadott érték, az 16-24-48 megabyte memória, tehát ennyi áll rendelkezés egy adott alkalmazáshoz. Így gyakorlatilag a szlájdon látható mennyiségű kép férne a memóriába, csak hát ugye ez így nem csak ezt tároljuk, hanem az előbb említett objektumokat és minden sok mást. Gyakorlatilag én azt tapasztaltam, hogy 48 meg a memóriás készüléken is, hát ilyen 100-120 körül így az alkalmazás így megválik, vagy az alkalmazástól megválik az operációs rendszer, hogy túllépte a kvótát. Szóval ezt meg kell szüntetni valahogy, de ez mégsem lehet csak úgy memóriából kidobálni a nem használt képeket, mert ha elhasználó visszafele scrolloz, akkor hogyha kidobtuk a memóriából, akkor le kell tölteni. Viszont a mobil internet az mind időben, mind pénzben elég drága. Tehát nem szabad hagyni, hogy ez így csak úgy elveszem. Ezért, hogyha ez úgy van megoldva, hogyha egy képet ki szeretnénk tenni a felületre, akkor ezt azt megnézzük, hogy megtalálható a file rendszeren. Tehát igen, valamikor le fogjuk menteni. Hogyha nincs meg, akkor letöltjük, majd lementjük, és megjelenítjük a képet. Ez két külön szálon fut, mert amúgy a háttértárírás nem annyira gyors. Viszont olvasni már gyorsan lehet. Hogyha megvan a file rendszeren, akkor csak simán felolvassuk, az utolsó módosítási dátumot átállítjuk az aktuális dátumra, majd megjelenítjük a felületen. Azért, és hogy miért módosítjuk az utolsó módosítási dátumát? Azért, hogy végtelen idő múlva ne legyen egy teljes értékű másolat az adatbázisban található képekről, ezért van egy háttérszál, ami fut az alkalmazással együtt, ami bizonyos időközönként a bizonyos időnél régebbi képeket az adott könyvtárakból letörli. Így, hogyha egyszer rákeresünk valamire, és soha többet nem használjuk, nem nézzük meg, akkor az a kép előbb-utóbb ki fog törlődni a memóriából, hogy ne foglalhat fölöslegesen a helyet. És akkor még pár képernyőképet mutatnék az alkalmazásról, hogy hogy működnek még egy pár funkció. Ezt a képet már láttuk, ugye ez a főoldal, három tab van rajta, gyakorlatilag ez az ajánlott videók, elég sok, amilyen listás felett, az minden infinite scroll-al van megoldva, mindenhol kell figyelni memóriára. Az alkalmazás támogat e-mail cím per jelszópárossal történő belépést, illetve Facebook és Google Plus-os belépést, és hamarosan lesz EduID is belépés is rá, csak ahhoz még egy kicsit a backenden kell gyiszolni. Az alkalmazásban a navigációt az a menü segítségével érhetjük el, gyakorlatilag a menügomb megnyomása után látható a többi funkció, tehát a kategóriákat itt tudjuk elérni, a csatornákat, a kedvelt videóinkat, vagy itt tudunk részletesen keresni. A következő kép az ott balra jelent meg most. Azok a fő kategóriák odát mutatja, amit mondottam, a felvételek kategóriák vannak besorolva, és az a mobil alkalmazásban is kereshető, ugyanúgy, mint a webes felületem. Az első kép akkor a fő kategóriákat mutatja. Ha kiválasztunk egyet, például az egészségtudományt, akkor megjelenik az összes egészségtudomány, és az annak a rész fába tartozó besorolt összes felvétele. Hogyha oldalról behúzzuk azt a kis menüt, akkor gyakorlatilag ez egy falszerkezet. Tehát, hogy abban tudunk lefele és fölfele navigálni az a kis baloldali menü segítségével, és ott tudjuk kiválasztani, hogy mennyire specifikusan keresünk. Tehát, hogyha csak a fő kategóriát választjuk ki, akkor nagyon sok találat lesz. És minél mélyebbre navigálunk ebben a fában, annál pontosabb találatokat fogunk találni. Egyébként ez a kis becsúszó dolog, ez a Navigation Drawer-nak nevezett dolog, nemrég jelent meg az androidos SDK-ban. Először talán a Facebook alkalmazásban láttam, még jó pár éve, és akkor próbáltam ilyet csinálni még akkor. Akkor elég nehéz volt, hogy nekem kell számogatni, hogy milyen gyorsan menjen meg, hogy mennyi idő alatt csúszom be ez a kis menü. Azóta már van rá támogatás, és hogy visszafele talán az összes Android verzióra meg van írva, 2.2-ig biztosan. Így most már nem kell nagyon sokat szenvedni vele, hogy behúzzuk, gyakorlatilag egy-két osztályt jelent. És akkor én ennyit szerettem volna most elmondani. Köszönöm szépen a figyelmet, és ha vannak kérdések, akkor azokra szívesen válaszolok, akár most, vagy akár később kint valahol.